Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Turista paradicsom már kíván válni Katar. A Katar Airways, a központi légitársaság 9 új járatot indít. Egyebek közt New Yorkba, Ho Chi Minh Citybe, Baliba, Lagosba, Indiába és különböző még egyelőre ismeretlen célpontokra is indít járatokat majd a Katar Airways, és azt szeretné, hogyha természetesen onnan pedig Katarba érkeznének a turisták. A 70-es évek előtt a sivatagi emírség lakóinak többsége nomád pásztorkodásból és gyöngyhalászatból élt. A kőolaj bányászat államosítása és az új lelőhelyek feltárása azonban elképesztő bevételekhez juttatta a kis országot. Kiderült, hogy a tenger alatt a világ egyik legnagyobb földgázterepe található, ráadásul hatalmasak az olajtartalékok is. Az ivóvíz errefelé drágább, mint a fekete arany. Láttam olyan beduint, aki a terepjárójához szükséges benzint nagy hordókban a tevéivel cipeltette, míg az értékes vizes kancsót inkább a feleségére bízta. Katarnak nincsen parlamentje, és nem léteznek politikai pártok sem. Valamennyi hatalom az emír kezében összpontosul, és ő dönt minden kérdésben. Az uralkodó határozott arról is, hogy Katarban is hatalmas vízi szállodaváros épül majd, a Gyöngy de Pearl elnevezéssel hasonlóan Dubajhoz, és az uralkodó döntött arról is, hogy turistaparadicsommá kell válnia Katarnak. Luxus hotelek persze már most is vannak bőséggel, légkondicionált csodapaloták várják a vendégeket. Izgalmas fakultív programokat is kitaláltak a helybeliek. Lehet búvárkodni a szép korallzátonyoknál, de megnézhetik a turisták a sivatagot teveháton vagy terepjáróval egyaránt. Az extrém sportok kedvelőinek sivatagi síjelést ajánlanak. A sírészekkel bárki leszágulhat a homokdűnén, majd terepjáróval újra felvizik a vállalkozó kedvű turistát egy másik domb tetejére. Katar fővárosa Doha, itt élnek a legtöbben, és itt vannak a legszebb mecsetek is. A katari állampolgároknak nem kell fizetni a vízért, a villanyért. Ingyenes az oktatás, és ingyenes az egészségügyi ellátás. Nincs rezsi, és a friss házasok állami ajándékot kapnak. A Katarban élők többség azonban vendégmunkás, akik az olajiparban vagy a szállodákban dolgoznak. Érdekes, hogy az alig több mint 10.000 négyzetkilométernyi emírség külkereskedelmi forgalmának a felét Japánnal bonyolítja le, ugyanis a legtöbb terméket innen szállítják a Perzsa-öböl csodás félszigetére. Katarhoz kisebb szigetek is tartoznak, ezeknek gyönyörű, homokos a tengerpartja. A víz kellemes, cápáktól pedig nem kell tartani, lehet viszont látni kedves teknősöket és gyönyörű színes halakat. Az öltözködésnél a mecsetek hatásakor ügyelni kell arra, hogy arab országban járnak, vagyis a hölgyeknek alaposan fel kell ruházkodniuk, bár a turistáknak a csador nem kötelező.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Január 23-án a Bounty nap következik, a Pitcairn szigetek nemzeti ünnep. Számtalan film készült a 18. századi történetről, amikor a kegyetlen Bligh kapitány ellen fordultak a tisztek és a matrózok egyaránt. A lázadás vezetője, Christian Fletcher, Tahitire vitte a hajót, ahol feltöltötték a készleteket és csodás hetet töltöttek a polinéz lányok társaságában a Bounty lázadói. A lázadás vezére azonban világosan látta, hogy a brit hadigépezet Tahitin utoléri az embereket, így tovább kell hajózniuk. Erre azonban csak a legénység egy része volt hajlandó. A Tahitin maradtakat aztán valóban megtalálta a lázadókat kereső egyik angol hadihajó, visszavitték őket Londonba, és mindenkit felakasztottak. Fletcher azonban néhány társát és pár barátját egy távolabbi szigetre, Pitcairnre vezette. Magukkal vittek Tahitiről rabszolgákat és néhány csodaszép lányt. Azóta is a Bounty hajó lázadóinak és a tahitiaknak a leszármazottai népesítik be az egy nagy és több apró szigetből álló területet, a Pitcairn szigeteket. A lázadókkal annak idején már nem lehetett leszámolni, ugyanis mire megtalálta őket 1838-ban egy angol hadihajó, addigra már az utolsó túlélő John Adams sem volt életben, a leszármazottak pedig ugyebár nem vonhatóak felelősségre. A népesség eleinte szépen gyarapodott, elérték a 203 főt, viszont a 20. században már megélénkült a hajóforgalom, úgyhogy sokan elköltöztek. Jelenleg 54-en élnek Pitcairnen, és ők fogadják a turistákat. A szigeten nincsenek szállodák, az utak pedig az esős évszakban járhatatlanok. A polinéz szigetet mégis látogatják meglehetősen sokan. Egyrészt azért, mert csak itt lehet pitcairni bélyeget kapni, másrészt, mert meg lehet ismerni az itt élőkkel, akik még mindig a 18. századi angol és tahiti nyelv keverékét beszélik egymással. Nemrég egyébként a világ egyik legfurcsább pere zajlott Angliában, a Pitcairnon élőkkel kapcsolatban. Az egyik turista ugyanis feljelentést tett, szerinte a sziget férfi lakói szexuális kapcsolatot létesítenek gyereklányokkal. A jogi eljárás ugyanakkor felháborította a szigetlakókat. A férfiak mellett a nők is azt állították, hogy a kiskorú lányokkal folytatott szexuális viszony nem bűn, hanem a Pitcairn szigetek színes és egzotikus kultúrájának része. Ráadásul a lakók szerint önálló ország Pitcairn, úgyhogy nincs joga a brit hatóságoknak mindenről ítélkezni. A jogászok ugyanakkor azt javasolják, hogy Pitcairn csatlakozzon Franciaországhoz, ugyanis szabályosan tényleg soha nem lett Nagy-Britániához csatolva, a francia barátság pedig megvédhetné az itt élőket. A feljelentő turista ugyanakkor példási ítéletet követelt, ugyanis szerinte egyszerű pedofiliáról volt szó. Viszont bármiféle börtönbüntetés alkalmazása bonyolult lett volna, mert egyrészt a szigeten nincsen börtön, másrészt pedig, mert a vádottak között a sziget kormányzója és annak fia, és szinte az összes férfi ott van, nélkülük pedig alig ha tudna megélni a főváros, Adamstown. Pitcairn fővárosának egyetlen tere és egyetlen utcája van, úgyhogy eltévedni nem lehet. A házakat a nehézségére építették, ugye az egyetlen komoly hegyre. A legfontosabb nevezetesség pedig a Bounty hadihajó ágyúja, és kiállították a lázadás vezérének, Christian Fletchernek a bibliáját is. A szigetcsoport körül meglehetősen nagyok a hullámok, viszont a tenger által kivált állatos medencében, Szent Pál medencében lehet fürdeni. Érdekes még a Fletcher barlang és a helybeliek kultikusan tisztelik az utolsó lázadó John Adams sírját. Az itt élők napjaikat halászattal, növénytermesztéssel és pihengetéssel töltik, és persze megünneplik az ideérkező turistákkal együtt január 23-át, a Bounty napot, amikor végighúzzák a híres hadihajó égő mását a tengeren, és tombolva éjjelzik az egykori lázadó ősöket.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
És ha már az ünnepségeknél tartunk, a Fidzsi közelében fekvő Vanuatu köztársaság egyik szigetén kötélugró fesztivált rendeznek. A bungee jumpingnál kicsit keményebb attrakció lényeg, hogy a vállalkozók bal lábára gumikötelet hurkolnak, és így kell leugrani a csak nem 60 méteres szikláról. A feladat egyáltalán nem könnyű, úgyhogy a balesetek miatt 1995-ben a kormány be is tiltotta az ugrásokat. Aztán később újból engedélyezték a sót, hiszen turisták 10 000 érkeznek emiatt. A bungee jumping eredetileg Új-Zélandról származik, itt az új törzsfőnököknek kellett a mélybe ugraniuk a lábukra erősített kötéllel, ezzel bizonyítva a bátorságukat. A közeli Vanuatu összesen 80 szigetből áll, rengeteg szárazföldi és tengeri tűzhánya működik ezen a területen, nem véletlenül hívják a csendes óceánnak ezt a részét tűzgyűrűnek. Vanuatut 150 000 lakják, a főváros Port Vila, a helyiek többsége biszlama nyelven beszél. A kötélugráson kívül a turisták a gyönyörű part és a korallzátonyok miatt is látogatják a szigetcsoportot. A fővárosban van francia negyed, ahol a gyarmati korban megalkotott épületeket lehet megcsodálni, és izgalmas még a kínai negyed is egzotikus éttermeivel. A kínai csemegéken kívül a helyiek banánt, kókuszt, vadspenótot és rógyökeret fogyasztanak szívesen, de kedvelt a békacomb és a rák koktél. A nemzeti étel a lap-lap, ez lényegében ezeknek a hozzávalóknak a felhasználásával, összekeverésével készül. Vanuatuban nincs veszélyben az ide látogató turista, csak arra kell vigyázni, hogy a működő fortyogó vulkánokat nem szabad túlságosan megközelíteni. És ügyelni kell arra is, hogy noha a helybeliek szívesen rábeszélik az idegeneket a kötélugrásra, de ez korán sem annyira könnyű mutatvány, mint mondjuk a Városligetben leugrani a Daruról. A nagyobb szigeteken taxival vagy mikrobusszal lehet közlekedni. A szállodákban franciául és angolul is beszélnek és szívesen szerveznek programokat a turistáknak. Vanuatun tilos alkudni, ez errefelé nem divat, és felbosszantja a helyieket. A borravalónak örülnek, de nem kötelező. A helyi fizetőeszközt, a vatut érkezéskor azonnal be kell szerezni, ugyanis a Vanuatu köztársaság területén a legtöbb helyen csak ezt fogadják el. Az Indonéziához tartozó Szumátrát átszeli az egyenlítő, és az kétségtelen, hogy ha ide látogat egy turista, akkor nem mindennapi területre jut el, ugyanis ezen a területen élnek például a Minangkabauk, a törzsnek a tagjai, akik a mai napig matriarchális társadalomban élnek, vagyis a legidősebb asszony a főnök, és ő dönt arról, hogy kihez menjen férjhez az utér, de még abban is, hogy miként épüljön a kunyhó, vagy milyen modern berendezéseket vásároljon a család. A turisták természetesen már ellátogathatnak ehhez a törzshöz, és bemutatják a mindennapjaikat az itt élők. Szumátrának elképesztően érdekes amúgy is az élővilága, híres még az itteni orrszarvú és tigris populáció is, persze már ahhoz igazán szerencse kell, hogy a turista hasson szumátrai tigrist. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, az Inforádió turisztikai magazinját hallották, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kis Róbert Riárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!